közönség, mint kedves barátaim, bár valószínűleg mindenki pontosan tudja, hogy hol van és miért vagyunk, két hat mondjam el. Én Ferenc Győző vagyok, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke, és ez az este nem rendes szokásos színházi előadás volt, ha van olyan, hanem székfoglaló előadás, Máté Gábor akadémiai székfoglaló előadása, amelyet most következő székfoglaló beszél, aminek végeztével én ismét színpadra lépek, és átadom neki az oklevelet, amely igazolja, hogy teljes jogokkal van.
Szeretném a magán történelmemmel valamelyest állítani azt a képet, ami eddig Major Tamásról köztudott lehetett, és amennyit tehát az előadás is esetleg hozzá tudott tenni ahhoz a képhez, amit eddig gondoltak róla. Apám, Máté Lajos, aki később főleg vidéki színházakban rendezett, a Várkonyi féle művészszínházban kezdte a sameszkodást, így nevezték annak idején a rendező asszisztensének az asszisztensét. Miután az államosításkor megszüntették a magánszínházakat, a Nemzeti Színházhoz került. Abba a színházba, ahol Major Tamás volt az igazgató, élethalálra. Majort apám ugyan zseniális embernek tartotta, de ő valahogy nagyon nem szívelte apámat. Apám azt mondta annak idején, hogy valószínűleg tényleg hülye lehettem. Az első mű, amiben együtt dolgoztak, a Figaro házassága volt. Abban apám feladata egyik az volt, hogy állítsa úgy össze az esküvői menetet, ahogy azt Bomásé leírta a szerző utasításában. Tehát, hogy ki, mikor, kivel, milyen sorrendben érkezik a színpadon és módon. Ezt apám megtette, szó szerint. Ahogy a Bomásé szövegben benne volt. Major bement a próbára, megnézte és megkérdezte, ki volt az a hülye, aki ezt így állította össze. Mire apám, bocsánatot kérek, azt akartam mondani, hogy bocsánatot kérek Bomásé. De Major közbevágott. Én azt mondom magának, hogy hülye, és maga kér bocsánatot. Ez volt a megsemmisülés. Egy másik alkalommal meg azt mondta, miközben apám ott ült mellette, és jó Sanesz módjára jegyzetelt valami, odafordult hozzá, és azt kérdezte tőle, hogy maga miért nem megy el inkább Máv traktáros. Összetalálkozott valahol Maklári Jánossal, aki a Nemzeti akkori színészeként fültagja volt ennek a beszólásnak, és kérdezte apámat, hogy mi van magával, kis kollégám? Rendező vagyok vidéken, felelte apám. Erre Maklár. Na hát, ilyen még nem fordult elő. Ha valakinek Major elvtárs azt mondta, menjen el Máv raktárosnak, abból még soha nem lett rendező. Majort apám sötét gengszternek, ugyanakkor zseniális embernek tartotta. Zseniálisan játszott szerinte, zseniálisan rendezett és zseniálisan volt a színház lelke. Apámtól hallottam azt a történetet is, hogy korbácsóként a Volpone próbáján egy főiskolásnak azt mondta, ne tisztelje bennem ennyire az igazgatót, fogja meg a grabancomat és vágjon ki a színpadról. A növendék megfogadta a tanácsot. De közben Major észrevétlenül kibújt a köpenyből. A fiatalember megfogta a grabancát, a köpeny kivágta, ő hanyatt esett, a Major meg bemaradt a színpadon. Amikor rendezett, akkor is voltak neki ilyen játékos ötletei. Apám szerint a Nemzeti mégsem lett olyan, mint a Major, már csak azért sem, mert nagy apparátus volt, több száz emberrel, hatalmas épülettel, hatalmas gépezettel, tehát ott a Major Major volt, és mellette meg volt a színház. Azokból a hagyományokból is táplálkozván, amit még Németh Antal csinált, vagy még korábban. Major rendszeresen ötig próbált a Nemzetiben, vagy addig, amíg be nem jött a színpadmester, hogy Major elvtárs át kell állni az esti előadásra. És akkor egyszer ott ült a Maklári a Major mellett, és azt mondta, Tamás, Tudod, milyen rendező vagy te? Milyen? Érdeklődött boldogan majd. Próbát ebédelsz, és előadást szarsz. Szándékok szerint a tisztelt hallgatóság az imént látott elvtársak című előadásomban többek között arról is hallhattak, hogy a politika mennyire megfertőzi a színházi munkát, mennyire formálná tesz egy művészt, ha túlzott politikai szerepvállalásra kényszerül. Ezt egyébként a mai színházi életben is tapasztalhatjuk. Ezt most nem színezem. Majornak talán az volt a szerencséje, hogy mikor leváltották az igazgatói tisztségből, nem ragaszkodott tovább a politikai hatalomhoz, hanem belevetette magát valódi szenvedélyébe a színházba, a színház csinálásba. Így vállalhatott a következő rendezői generáció mesterévé, és később a 70-es évek közepétől a színész növendékek tanárává. Magam diákkoromban sokszor voltam a Nemzetiben, láttam Major rendezéseit, Luzitán szörnyet, Szeged Szeggel, Bertalanna vívását, a Szecsuáni jóléleket. Akkor azt jegyeztem fel a naplómban, ha valaha bekerülök a színművészeti főiskolára, Majortól szeretnék tanulni. Írtam ezt mind annak ellenére, ami apámmal történt, amiket ő mesélt kettőjük kapcsolatáról, hogy mennyire tehetségtelennek tartotta. Ugyanakkor nem zavarta meg a fantáziálásomat azzal, hogy Majort csak erről az oldaláról mutassa be nekem. Mindig, minden körülmények között hozzátette, hogy Major igazi színházi nagyság. Akkor még persze jelen időben beszéltünk róla. Abban az időben a színművészeti megkezdése előtt a felvetteket előfelvételisként 11 hónap katonai szolgálatban kötelezték. A katonaság alatt terjedt el a hír, hogy Major ezúttal nem rendezőket, hanem színészeket tanít majd a főiskolán, társ osztályfőnökként Simon Zsuzsa mellett. Az a szerencse ért, hogy ebbe az osztályba kerültem, nem pedig a másik osztályfőnökhöz, Kerényi Imréhez. Hogy ennek milyen máigható előnyei származtak, azt egy másik akadémia szép persze nem volt a szó klasszikus értelmében talán. Tanított általában. Tanította a saját mámiáit, Brecht, Shakespeare, Molière, József Attila, minden órán megemlítődött. Emlékszem, volt olyan óra, amikor bejött, valamiről elkezdett beszélni, azt hirtelen elkezdett József Attilát mondani, elmondott két-három verset, aztán kicsit elemezte, majd fölvette a kabátját is ki. Képtelen volt megjegyezni a tanítványai nevét. 14 fős osztályunkból mindössze 5-nek írta megjegyezni. Szerencsére ebben az 5-ben benne voltam. Ez büszkeséggel töltött el, és nemigen foglalkoztatott, mi történt volna, ha a maradék 9 osztálytársammal lennék kénytelen osztozni. Hogy milyen lehet Major szemében névtelen. Mániái voltak. A fogalmazás a szerep nevében, a laza állapot, a gerinctartás, és hogy mikor kell reagálni, azt is főleg gerincből. Ez volt a mániája, azt úgy mutatta, hogy háttal ment, és akkor valaki szól, és akkor az ember először a gerincére veszik tudomásul. Egyébként ez egy tökéletes megfigyelés volt, ezt meg is követett a diákjaitól, ezt állandóan minden körülmények között lehet csinálni. Hogy tud-e a színész a szerepe nevében annak magatartását megőrizve gondolkodni, cselekedni, rögtönözni? Milyen leleplező, ha valaki szereptől, helyzettől, feszültségtől függetlenül rögtönöz, jó pofátul? Általában mindenki, Stanislavski, Brecht, Brook, Strehler az alázatért, az önérvényesítés, sikerkeresés ellen harcolta. Nálunk gyakori jellemző a színészi munkának az öncélú vígjátéki stílus, de ugyanez a drámázásban. Jópofáskodás, sikerkeresés. A legolcsóbb érzés Major szerint a siklás és a könyv. Ez a Csibész Goldoni mondogatta, amikor a két úr szolgáját tanította nekünk. Akit kedvelt, lecsibészezte. Csibésznek számított Shakespeare, Molière és Brecht is. És a számára kedves színészek ugyanúgy. Mindenki, akit rokonléleknek tartott. Hova sietsz? Ne siess! Addig jó, amíg játszol, mondta Raksányi Gellérnek egy próbán, amikor ő gyorsan le akarta tudni a jelenetét. Ezt Spíró György írta egy emlékezésében. Az első fél évben Molière Tartuffe-n dolgoztunk. Az egyik korai mesterség órán Orgon és Marianne kettősét mutattuk be majornak. Herceg Csilla volt a lányom, én voltam Orgon. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy Major Tamás az ölemben ül a színpadon, a lányom szerepel. Az volt az instrukció, hogy közben megpróbálom rábeszélni a Tartuffe-vel való házasságra, lovagoltassam a lábam. Major az ölemben csodálatos rögtönzést adott elő, megmutatta, hogy Mariannak hogy kell lovagolnia, míg az apja nem vesz tudomást szerelméről. Voltak éppen előjátszott Herceg Csillának, akinek aztán persze soha nem sikerült olyan jónak lenni ebben a játékban. Sok színész dolgozott ez a módszer. Kiváltképp nőket szeretett a színpadon rendezőként előjátszani. Természetesen a színművészeti osztály hangosan ünnepelte ilyenkor, valósággal harsogva üvöltötték néhányan, hogy zseniális, zseniális. Major megdicsőülve lement ilyenkor a színpadról, az előjátszott szerep meg ott maradt a színpadon. És ezzel együtt az ezt lehetetlenség így megcsinálni kellemetlen érzése. Az élmény persze felejthetetlen. 21 éves koromban Major már a térdemen lovag. Pályám rendkívüli és felejthetetlen momentum. Majort színészetének stílusa nem sorolta az átélő színészek közé, eljátszott figuráit mindig is valami külsőséggel jellemezte. Nem sorolható a jelentős jellemszínészek közé, hiszen nem állítható, hogy eljátszott szerepeit apró megfigyelésekből, lelki rezdüléseiből alkotta meg. Durván pojátszának, mondjuk ki, ripacsnak nevezték a háta mögött. Jó indulatok, maximum klaunnak, bohócnak finomították ezt az elnevezést. Pályáját tanulmányozva szerepeinek sajátosságait, a korabeli kritikákra és összegzésekre alapozva, főleg Molnár Gál Péter segítségű híva, két nagy korszakra bonthatjuk, az egyik az intrikusi korszak, a másik a komédiás korszaka. MGP szerint, idézem, beléptekor, még mielőtt megszólalt volna, már is tudni lehetett, hogy ártó szellem csöppent a játékba. Itt jön a rossz ember. Idézet vége. Volt harmadik Richard, Iago, Macbeth, Tartuffe, Lucifer. Szerepeit igen sokszor azonosították politikai pályájának jellemzőivel, közéleti megnyilvánulásainak ellentmondásosságaival. Dicsérjen meg téged a major, mondogatták, a közhiedelem úgy tartotta, élet-halál ura volt a szocializmus első évtizedeiben. Mindkét korszakára jellemzőek voltak kaszáló kézmozdulatai, a sokszor magasba lendülő kéz, a mutató új gyakori használata, mikor a kezét a feje fölött lengette, váratlan hangsúlyváltoztatásai, amelyekkel mindig az adott figura fogalmazását jellemezte. Összecsippentett ujjaival, mint a ceruzát fogna, sokszor a láthatatlan sorokat húzta alá, mint egy kiemelve a szöveg lényegesebb szavai. A Mirandolinát Zsámbéki Gábor rendezését azért választottam eszköztárának elemzéséhez, mert ebben az előadásban ezek a mániák egyértelműen felsorakoznak egymás mellett. Sőt, ha színészként egy jegyzett füzettel ültem volna a nézőtéren, felért volna egy mesterség órával az alakítása. Most megnéznénk egy körülbelül 10 perces jelenetet, amit kiválasztottam a Mirandolinából. Úgy érzem, hogy hát egyrészt ugye a tévéfelvétel sajátosságai, ez az, ahol a legjobban látszik a major, tehát itt tudjuk legjobban követni, hogy ő mit csinál. Megnézzük ezt a 10 percet, majd utána kiválasztok 3 jellegzetes részt ezen a 10 percen belül, és arra fogok majd beszélni. Kérem, hogy kivítsátok.
Én!
Igen,
én
is itt vagyok! Ha te látok, hogy
meg! Én is itt vagyok!
Meg fog nekem bocsánatni. Azt hittem egyedül van vételem, örülök, hogy imádandó házik is azt mondjam, társaságában veled, viszont hozzám nem gyönyörű.
Én azért jöttem, hogy felszolgáljam a lovagomnak. Csak közben kicsit rosszul lettem, és akkor egy pohár burgundival térített magamhoz.
Ez burgundi?
Igen, burgundi.
De valódi?
Én valódinak.
Én értek hozzá. Engedje megkóstolom, én rögtön megmondtam, hogy valódi-e vagy sem.
Hé, hé! Pohárkád az öröknek.
Ne legyen túl kicsi ez a pohárka. A burgundi nem likőr. Jócskán elindul belőlem, hogy vélemény tudja jól mondani az ember.
Tessék a tojás, nem kell.
Ez milyen fogja?
Tojás.
Nem szeretem.
Őrkóbor, ha a lovag úr megengedi, kóstolja meg ezt a finom becsapot, magam készítettem.
Hát igen! Szége! Villám.
Hozz egy penitét.
Hát, én már jobban vagyok, úgyhogy akkor én most már megyek is.
Maradjon még egy kicsit, azt én kedvenném.
De a dolgom után kell látnom, meg aztán a lovag úr...
A lovag úr meg fogja engedni, hogy maradjon még egy kicsit.
Mit akar tőle?
Szeretnék... Önnel megkóstoltak egy pohárka ciprusi bor. Ilyet nem ivott még világ életében, és szeretném a Mirandolina is megkóstolva, és véleményt mondani róla.
Hát, nem bánom. Az őrgróf úr kedvéért maradjon.
Az őrgróf úr fel fog menni.
Nem akarja megkóstolni.
Majd máskor, kegyelmes úr.
Maradjon.
Parancsolja!
Mondom, hogy
engedelmeskedem.
Egyre jobban be.
Ó, micsoda étel! Ó, micsoda mártás! Ó, milyen illat! Ó, milyen íz!
Az törgróf úr majd féltékeny lesz, hogy maga itt ül mellett.
Fütyülök rá.
Miért? Már tért figyülöd?
Amit ön nőtt.
Ezek az én ellenségeim már kezdik megbosszulni a magam.
Hogy mondja?
Mondjuk, ez már maga nagyon is jól látja.
Hova? Az ön egészségével.
Nos, hogy ízlik?
Engedelmében. Bocsék. Már kóstolja meg a én ciprusi balomat.
De hol az a ciprusi bal?
Itt van. Magammal hoztam, élvezzük hát. Azt akarom, ez aztán a bal. Tessék.
Őrgróf úr, ugyanom nem akarja, hogy a fejünkbe szálljon ez a bor.
Ez a bor, ez cseppenként kell ízlelni, mint a citromfűszert, egy kis poharakat. Nagyobb, kisebb nincs.
Hozz pálinkás poharakat.
Jaj, szerintem elég volna csak szagolni, ne?
Micsoda bódító íz. Micsoda nektár. Ez ambrózia. Brózia, brózia. Ambrózia, micsoda hódító mangyúr. Mirandolina, hogy ízlik magának?
Nekem? Nem ízlik. Úgy gondolom, hogy ez nagyon rossz. És nem mondhatom rá, hogy jó. Milyen jó annak, aki színlelni tud. Aki színlel az egyik dologban, az színlelni fog a másikban is.
Ez a szemrehányás nekem szó, csak tudnám, hogy miért.
Igen?
Mirandolina, maga az e fajta borokhoz nem ért, nem baj. nem veszem rossz néven. A serkendőhöz, amit ajándékban kapott tőlem, érted? Tetszett is magának, az ilyen borokon nem
ér. Hallja, hogy hencek?
Én ezt nem tudnám megtenni.
Maga meg azzal hencek, hogy ki nem állhatja a nőket.
Maga meg azzal, hogy minden férfit megfordít.
Mindegyiket nem.
De barátok?
Mindegyik.
Hozzon ide három kis
bogot. Nem kérd többet!
A fiam nem magának. Barátocskám, a gazdája engedelmével menjen át Alba Fiorita grófhoz, és mondja meg neki, de jó hangon, mindenki meghallja, legyen szíves, fáradjon át ide hozzám, és kóstolja meg az én ciprusi borommal.
Parancsára! Ettől bizonyosan nem csípem van.
Az örgrófó igazán gavallér.
Kérdezze meg csak, mirándul innen.
Igen, valóban, igen.
Látta már a dróban zsebkendőt.
Nem, még nem láttam.
Nem baj, majd meglátja ezt a kis balzsamot. Elteszem magamnak, jó lesz levegvés előtt.
Vigyázzon, őrgróf úr, vigyázzon, hogy meg ne ártson.
Tudja, mi állt neki?
Na mi?
A maga két szép szeme.
Ha ugyan nem mondjam.
Nova úr. Én halálosan szerelmes vagyok ebbe a...
Sajnálom.
Ne, maga még soha nem volt szerelmes. Majd ha egyszer szerelmes lesz, akkor fog sajnálni engem.
Én már is sajnálom.
Maga úr, én olyan féltékeny vagyok, mint a tigris. Elnézem, hogy itt ül maga mellett, mert tudom, hogy ön kicsoda. Különben 100 000 dupla aranyért nem nézném el.
Kezdtem unni.
A gróf úr köszöni a meghívást, és küldi ezt a palack Kanári-szigeti bajra.
Mi?
Mi?
Mi? Csak nem óhajtja összehasonlítani az ő Kanári-szigeti borát, az én ciprusi boromba lássuk, lélek már a szagáról érzem.
Na legalább kóstolja meg!
Nem vagyok hajlandó megkóstolni. Már nem ez az első korombaság, amit a gróf elkövet engedben. Be akar főzni, be akar nyerelni, be akar ugratni, hogy valami ostobaságot kövessek el. Hát jó, van, majd a követeket! Csak fölír majd százal
is. Igen?
Ha nem mond fel neki, itt nagy dolgok fognak történni. Nagy dolgok fognak történni. Vajon mi vagyok? És ez nem tűnt be az ilyen sért tépsőt.
Segítségül hívom Mészáros Tamást, aki akkor még kritikákat írt, ő következőt írta erről az előadásról, illetve Major Tamás játékára. Major Tamás játéka ebben a Mirandolinában is mérce. Engedtessék meg nekem, hogy szabálytalanul Forni Popoli őrgrófjára hivatkozzam, erre az ormótlan cipőjű, lógóharisnyás, feneketlen zsebéből kacatokat bányázgató, rátarti és szemtelen, mohó és falánk, hiú és nagyképű, ám olyan eredendően mulatságosan emberi klamra, majorra, aki most is megmutatja a figurát. Kicsit mindig eltartva magától. Nézzétek, milyen ostoba, nézzétek, milyen szerencsétlen ez az előregedett gyermek. A színész technikája? Az, technika. De utolérhetetlen. Pedig elképesztő dolgokat enged meg magának. Olyan túlzásokat, amelyek bárki mástól elviselhetetlenek volnának. Major viszont, és itt mégiscsak érdemes és lehet tőle tanulni, erőlködés és bejelentés nélkül, mint egy mellékesen potyogtatja el apró gesztusait, no meg egyedi karrendetéseit is. Olyan magától értetődő és olajozott koreográfiában, hogy Forni Popoli minden manírja, maga a természetesség, és a színész teljes virtuóz eszköztára csupa eszköztelenség. Egy ilyen alakítás mellett nagyon nehéz a partnerek dolga. Idézet vége. Ez az utolsó mondat, ez a milyen nehéz lehet a partnerek dolga, ez valószínűleg igaz. Ugyanis az a fajta játékstílus, ahogy a major ezt a szerepét játsza, egy kicsit előtt, ugye ez nyilvánvaló volt, a felvételen is látható partnerek, főleg Udvaros Dorottya és Benedek Miklós játékát. Tehát olyan, mint aki egy saját kis birodalmat építene ki maga köré, és azon belül a maga öntörvényű módján játsza major, illetve játszotta ezt a szerepet. Ugye a többiek szenvedélyesen, nagyon is az emberi igazságokra, belső motivumokra törekedtek, még akkor is, hogyha egy nagyon erőteljesen elrajzolt vígjátékról van szó. Eközben major ezekben az időkben, amikor ők nyilvánvalóan, odaadóan játszották a szerepüket, ő tulajdonképpen pihen. Lehet látni, hogy amíg a többiek akcióznak, illetve különböző ügyletekbe bonyolódnak, ő gyakorlatilag teljesen lazán létezik a színpadon, meg se próbálja összekötni az egyik cselekvést a másikkal olyan értelemben, ahogy az úgynevezett átélő színészek átélik. Ő tulajdonképpen kis játékokkal rakja körbe magát ebben az egész kis jelenetben, és hát ugye egyik különlegesebb, mint a másik. Hozzáteszem, hogy érdemes tudni, ugye, hogy Major Tamás ekkor már igen idős volt. Ugye hát itt volt egy olyan pillanat ebben a jelenetben, amikor nem lehetett pontosan tudni, hogy lejti a poharakat, vagy nem ejti le a poharakat. Hogy ez véletlen, kis baleset, vagy pedig megkonstruált. A Major például nagyon szeretett ilyen kis bonyolultságokat belevinni a játékába. Tehát ő szerette elhitetni a nézőkkel, hogy jaj, most majd mindjárt lejtem a poharat, de azért mégis nagyon ügyesen elkapta. Tehát ezt most itt ebben a pillanatban nem merném 100%-ig állítani, hogy itt erről volt szó, hiszen ugye hát lehetett látni, az a szemüveg az nem egy jellemszemüveg volt, hanem hát nem látott, már alig látott. Ugye? Tehát ők már itt van Székelyen, ugye, aki azt hiszem jelen volt ezeken az előadásokon a többségén, és hát a színészek a takarásban kísérgették, tehát nagyon sokszor neki ment valaminek, tehát mindenféle baleset történt vele, de valamiért a színpadon, hát most azt nem mondom, hogy itt nem lehet észrevenni, hogy valami probléma van vele, de hát tulajdonképpen egy egészen különleges freskóját adja ennek az alaknak. Most azt szeretném kérni, hogy azt a kicsi első bejátszást azt mutassuk meg.
Ha a maga úr megengedi, kóstolja meg ezt a finom becsenyét, maga kérdezik.
Hát igen, szirke!
Vindlát, hozzá egy megkérdezik.
Hát ki már jobban vagyok, tudja, akkor én most már megyek is.
Hogy egy pillanatra azt mondja,
de a dolgok után kell látnom, meg aztán a lova.
Hogy széket, mert vágyik rá, le akar ülni mindenképpen, majd utána eszébe jut, hogy tulajdonképpen neki hát előkelő ünnek kéne látszani, és magát kell kérni.
Itt ilyet nem ivott még.
Egész másról beszél, ugye, mint amit csinál.
A mirandolinak is megkóstolom, és véleményt mondanak a róla.
Nem bánom.
A saját
órában beszél,
és közben gyűjti össze az ételeket.
Ó, micsoda mártás! Ó, milyen illat! Ó, milyen illat!
Úgy gondoltam, hogy ennyi tulajdonképpen elsőre elég is. Nagyon érdekes az a ritmus, amit az evésnél csinál, hogy tudatosan dolgozik. Ugye egy színésznek, amikor eszik, akkor nagyon kell tudnia, hogy neki az evés közben beszélnie is kell tudni. Tehát ez egy nagyon tudatosan felépített valami, és ő nagyon pontosan rakja össze ezeket a dolgokat, és direkt úgy osztja be, ugye, hogy világos legyen, hogy mit akar ebből kiemelni. Tehát tulajdonképpen egy poént akar minden áron csinálni, az pedig az, hogy amikor ott tart a szövegben, hogy íz, akkor érjen oda az ételnek az a része a nyelvének a legcsücskére. Tehát tulajdonképpen ez egy bohóc tréfa, amit itt a major alkalmaz, de egy nagyon pontosan kidolgozott, apró részletességgel kidolgozott valami, amiben tényleg ez a legnehezebb, hogy pont mindig éppen annyi kerüljön oda. Most hát ezekről a nagyszerűségekről, hogy a szósz odaönti, erről már nem is akarok beszélni. És különösen szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a tulajdonságok, ugye, amik egyébként olyanok, amitől az ember általában megveti a másikat. Tehát kellemetlen a közelében tartózkodni az illetőnek. Határozottan kerüljük el, nem hívjuk meg az asztalunkhoz olyas valakit, akiről tudjuk, hogy eleszi előlünk az ételt. Rendszeresen kölcsönkér, saját ajándékaival henceg. És a major a színészi alakítása által ezt az alakot megszeretteti velünk. Tehát, hogy képes arra, hogy egy mindenki által megvetett, sokszor utált, néha gyűlölt tulajdonságot, amitől az ember csak felpaprikázódni tud, ezt pontosan az ellenkezőjére volt képes fordítani. Ez egy egészen kiváló jellemvonása tulajdonképpen az ő színészetének, hogy egy eredeti szándékot teljesen meg tud változtatni. Most arra kérlek titeket, hogy nézzük a második bejátszást.
Az ön egészségét.
Nos, hogy ízlik?
Szíves engedelmével. Bocsék. Már kóstolja meg a én ciprusi maromat.
De hol az a ciprusi vagy?
Itt van. Magammal hoztam élvezzük. Hát azt látom, hogy ez aztán a bók. Tessék.
Ugye itt is a szövegbeosztás a legkülönlegesebb, mert az, hogy issza meg a bort, tehát az már elvárja az ember a majortól, de az a legérdekesebb, hogy ezt majdnem minden színész máshogy csinálná ezt a kis jelenetet, és valószínűleg az üvegcse egészen máskor kerülne elő egy másik színész előadásába. Ugye ő nagyon arra törekszik, hogy a poén az a dolog végén legyen. Húzza a mondandóját, ugye húzza, iszik, beszél, és egyszer csak előkerül az üvegcse. De pont a mondat végén, hogy ott legyen a poén, mert ott van a legjobb helyen a poén. Ugye ráadásul utána már a partner következik, és nem fogja elrontani a saját szövegét azzal, hogy közben megy elő az üvegcsét. Tehát tulajdonképpen ő elmondja az egészet, elhúzza, és amikor előveszi, akkor a közönség nevet, ő gyakorlatilag elvégezte a dolgát, és onnantól kezdve oldják meg a történetet, hogy ebből hogy lehet jól írni. Ugye? Tehát az, hogy innen nagyon nehéz a partnernek, hát poét nem lehet csinálni, ez egyértelmű, de hogy hogyan tudnak a többiek tovább menni, a Dorottya és a Benedek Miklós ebben a pillanatban, az teljesen rájuk van bízva, mert itt más nem tehetnek, mint ezt megvárják. Egyrészt azt is megvárják, hogy ebből mi lesz. Ugye, tehát ugye már az előbb utaltam rá, hogy ez a furcsa pár, ez a Miradolina és a Ripafratta, ebben a jelenetben ugye egy égő, erőteljes, rendkívül komplikált pillanatában van a kettejük történetének, amiben elvben ők idegrendszerileg nem képesek, vagy nem lennének képesek kivárni, amíg a partner iszonyatos lassan, ügyesen kiiszogatja azt a pohár bort, mert hiszen csak megkérdezték tőle, hogy na milyen, igaz? Ez hangzik, és aztán szíves engedelmel pocsék, mondta, de hát a legtöbb színész ezt egészen máshogy oldotta volna meg, többnyire úgy, hogy megissza is rögtön azt mondja, hogy ez pocsék, a néző pedig hát ugye hát legfeljebb azon nevetne, hogy hát azt válaszolta, hogy bocsék. De hogy ebből micsoda, szintén egy bohóztréfát kreálta a major, hát ebből mai színészek is tudnának tanulni. Na, nézzük meg akkor a harmadik darabot, egy utolsót.
Köszöni a meghívást és küldi ezt a palack Kanári-szigeti bort.
Óhajtja összehasonlítani
az ő Kanári-szigeti barát, az én ciprusi boromba lássuk lélek már a szagáról én.
Na legalább kóstolja meg!
Nem vagyok hajlandó megkóstolni! Már nem ez az első korombaság, amit a gróf elkövet engem. Be akar főzni, be akar ugratni, hogy valami ostobaságot kövessek el. Hát jó van, ma elkövetek el! Az fölír majd százan. Mi van, Dorina?
Igen?
Ha nem mond fel neki, itt nagy dolgok fognak történni. Nagy dolgok fognak történni. Vajon mi vajon? És ez nem tudja már, az ilyen.
Hát, ugye alapvetően itt az az érdekes, ami az eredeti konstrukció, ugye, amire ő mindig is gondolhatott, hogy ugye, hogy kell észrevenni, hogy egy ekkora üvegból kerül oda. Ugye itt is megfigyelhető, hogy a két partner ugye azonnal reagál. Tehát, azt a major kivárja. Tehát ugye az a normális, hogy ő neki ugyanakkor kellene erre reagálni, de ő nem ezt csinálja, hanem egy szegény udvaros Dorottya és Benedek Miklós azonnal észreveszi a helyzetet, majd a major jön, és képes arra, hogy először megnézi, visszafordul, majd még egyszer visszafordul. Ezt ugye színészi szakzsargonban spétnek hívjuk, ami egyébként hát egy mélységesen elítélet. Ő maga harcolhatott egyébként talán a legjobban az ilyen dolgok ellen, kivéve akkor, amikor ő csinálta egyet a szakzsargonban. Egyébként ezt ő úgy csinálta, hogy ezt ő el tudom képzelni, hogy instruálná is ugyanebben az előadásban, de soha senki nem tudná így megcsinálni, hogy ő, mert megmutatná, és onnantól kezdve a színész már nehéz a major után valamit úgy megcsinálni, mint a major. Ugye, és hát milyen szenzációs, hogy tulajdonképpen kirepül a székéből, tehát képes elhitetni, hogy időskora ellenére valósággal fölpattan, kiszalad szinte a színpad szélére, és utána képes fölle járni, és tulajdonképpen az egészet ugye arra használja, hogy rendkívüli módon és ügyesen előkészítse a kimenetelét, az úgynevezett abgangot. Tehát tulajdonképpen minden arról szól a felépítésben, ahogy dolgozik, hogy az a poén az meglegyen, hogy már majdnem kimegy, de még visszanyúl a boros üvegét. Na most ehhez mindenféle dolgot felhasznál, tehát tulajdonképpen egészen fontos az, hogy milyen ritmussá rakja össze ezt a szöveget, amit mond. Ugye más színész feltehetően különböző érzelmi okokból valahogy felháborodottan elmondaná ezt, de igazából a major semmi más nem csinál, mint ritmusokat rak egymás mellé, és egyre fokozza. Tehát amennyire erejéből, tüdejéből és korából telik, tulajdonképpen egyre szaporázza a jelenetet, hogy aztán utána kellően tágan, tehát a maga idejét egy kicsit meghúzva, amikor kimegy, majd visszajön és fölkapja, és egy gyors ritmusban el tud menni. Tehát tulajdonképpen ez egy szakmailag, azt kell mondjam, színészet szakmailag, ez egy egészen tökéletes kis etű. Ezeket egyébként ő maga, ezeket ilyen helyzetgyakorlatoknak hívta, tehát ellentétben más színházi emberekkel, akik helyzetgyakorlatokat arra mondják, hogy létrehoznak egy helyzetet, mert különböző színészeknek improvizálniuk kell, de ő a helyzetgyakorlatokat mindig a darabon belül képzelte el. Tehát ő maga tulajdonképpen ezt feltételezem, hogy valami olyasmit mondott, hogy az a helyzetgyakorlat, hogy menjél ki úgy a színpadról, hogy közben még vedd is el azt az üveget, és hogy azt mikor kell elvenni, mert nagyon nem mindegy, mert ugye azt is csinálta volna, hogy rögtön elkapja és kiviszi, de nem ezt csinálja, hanem még azért képes külön visszajönni. Na most a másik, ami egészen különleges ebben a jelenetben, ugye hát nyilván lelepleződött ugye a major, hogy valahol el is nevette magát, ugye? Ez teljesen világosan látszott. Itt valószínűleg ő vagy egy bakia volt, vagy valami nagyon megtetszett magának, ahogy ő maga csinálja, de még az is lehet, hogy a, a Dorottya szemében meglátott valami huncutságot, ami neki külön megtetszett, és hát ezért ő egy kicsit elnevette magát. De az az érdekes, hogy ő ezt egyrészt egyáltalán nem zavarta, és hogy milyen csodálatos nonchalance azonnal túl tudott lenni ebben. Tehát ebből láthatóan, tehát nem szégyenkezett, nem csinált ebből problémát. Nagyon sok színész egy ilyen helyzetben úgy röhögi el magát, hogy nem tudja abba hagyni. Tehát tulajdonképpen az idegrendszere az mutatja, hogy a major idegrendszere teljesen egy laza állapotban van, amiben mindezeket a dolgokat, amiket egyébként teljesen világosan látható, hogy ezek olyanok, mintha mindig magának adna egy instrukciót. Tehát például teljesen hirtelen elválasztja egymástól a különböző, a mondaton belül dolgokat. Semmi oka nem volt hirtelen az a szívéhez kapni, mert előtte nem ott tartott. És ő mégis képes volt egy ilyen nagyon éles váltással azt megcsinálni, akkor fenyegetőzni, ugye természetesen majd utána rögtön alul megszólalni, ugye, ami szintén, hát egyébként ugye én magam is mondtam az előbb, hogy mennyire harcolt a jópofáskodás egyebek ellen, ugye, és hát ez például ez is egy ilyen színészi üldözendő trükk, hogy azt szokták mondani, hogy nem tudom, hogy indul ez a mondat, hogy nem tudom micsoda fennpoén lent. Tehát ez, hogy valamit, ha az ember fönn elkezd mondani, és hirtelen vált mélyre, akkor az a közönség biztos, hogy nevet. És tulajdonképpen a major itt ezt abszolút alkalmazza. Elkezd valamit fönn mondani, és egyszer csak váratlanul egy másik ritmusban mond valamit lent. De ebben ő teljesen laza, és mindig lehet érezni, hogy most éppen mit mondott magának, hogy most éppen mit kellene neki csinálni ahhoz, hogy ez a csodálatosan fölrakott kis helyzet gyakorlat a lehető legélesebben és legjobban süljön el. Egyébként teljesen jellemző, hát azt most nem akartam külön megmutatni, hogy az előadás tapsrendje, ugye hát a tapsrend az, ahogy a színészek egymás után jönnek és meghajolnak, és hát általában a rendezők azért úgy jelölik ki az ilyen tapsrendeket, hogy hát azért hát fokozódjon a taps, ugye, tehát ez a Forni Popoli eredetileg nem tartozik a darab főszereplői közé, ugye ezt lássuk be, hogy Miradolina, ugye hát a címszereplő is, de utána azért a Lipa Fratta Lovaga az, aki mindenképpen a második főszerep ebben a színdarabban, és hát jellemzően a Zsámbéki Gábor az Udvaros Dorottya előtt a majort küldte be, mert a major ugye ebből egy egyértelmű főszerepet volt képes csinálni. Végezetül egy Koltai Tamás idézettel szeretném befejezni ezt a kis előadásomat. Egy finomkodó gesztusában annyi fájdalmas előkelőség rejlik, az egész lerongyolt figurában annyi szánalomra méltó büszkeség, és annyi komoly báj abban, amint elindul egy pohár portói felé, hogy ezt a szikár, száraz, szemüveges forlipopolit, ezt a szeretetre méltó szerzetet, aki a végsőkig küzd elszántan törött kardja titkának megőrzéséért, a magyar nemzeti színészet dísz albumában fogjuk őrizni. Idézet vége. Köszönöm szépen a figyelmet.
Tehát minden mondata az akadémiasságról szól. Itt ugye egy nagyon különös estet láttunk most, ugye egy igazi Liza Abin sziporgázó sorozat volt előttünk, mert nem csak egy színház történetről szóló darabot láttunk, amelyben egyébként megjelentek felvételen a színház 7 évvel korábbi előadásának felvételei, hanem hogy egy egészen különös módon a nézőtérről nézhette végig Székely Gábor, amint itt megszólalt, majd mindezután Máté Gábor tart egy előadást, ami természetesen a színházról szól. Ebben természetesen ismét megidézi Székely Gábor, nem tudom, hogy fölkészült a színjára, de tökéletes volt. Egyben persze ugye a színjátszásról is bemutatót tart. Vagyis ugye az akadémiai a színházi osztály akadémiai székfoglalója az a színházról és azon belül, vagy az akadémiáról és azon belül a színházról szól. Major Tamást ról ugye elmondtad, hogy a színházi körökben az a mondás járt, hogy dicsérjen téged, Major Tamás. Az irodalmi osztály minden tagja tudja, hogy az irodalmi életben ugyanezt Major hát kortársáról, nemzeti társáról, Vas Istvánról, mondjuk dicsérjen téged a Vas István. Én ugyan ezek fényében most tartózkodom, ezért csak átnyújtom a teljes tagságot, rendes tagságot bizonyító oklevelet, és köszönjük ezt az esélyt.